Kedves hallgatóink, emlékművet emeltek a valamikori Pácini-Nagykövesdi határátkelő helyén annak emlékére, hogy 30 éve nyílt meg a Bodrog köz első határátkelője. Az avató eseményen Cinke Csaba Pácin polgármestere úgy fogalmazott, a reménység és a kitartás törte át a településeket egymástól elválasztó határvonalat. A sok évtizednyi várakozás után családok, rokonok, barátok és kultúrák találhattak újra egymásra. Hiszünk benne, hogy a határ nem fal, hanem híd, fogalmazott a pácini polgármester. Egyben kijelentette, az emlékmű tisztelgés a határnyitást kiharcoló két polgármester előtt is. Nagy Attila, a felső Bodrogközi Nagykövesd jelenlegi polgármestere szintén érdemesnek találta felidézni, mit is jelentett a határnyitás a helyieknek. A rendezvényen részt vett Jakus Péter, Nagykövesd korábbi polgármestere, aki az időközben elhunyt korábbi pácini polgármesterrel, Barati Attilával együtt 1993-ban éhségsztrájkkal kényszerítette ki a szlovák kormányból a pozitív döntést, amelynek eredményeként 1995-ben meg is nyílt a határátkelő.
Maga a megemlékezés nagyon jó érzés, hogy még egyáltalán emlékszik rá valaki, hogy itt volt valamilyen harc azért, hogy megnyíljon ez a határátkelő. Ma már lényegtelenné vált, mert minden falunál tulajdonképpen van egy átjáró, csak abban az időben, amikor mi nyitottunk, akkor még tulajdonképpen sehol nem volt. A sátorai újhelyi nagy határátkelőn kívül semmi nem működött. Mi egy időben nyitottunk az újhelyi kis határátkelővel, úgyhogy utána még hosszú-hosszú évekig nem volt sehol. Másrészt meg legalábbis számomra szomorú megemlékezés, mert a megnyitónál ketten álltunk itt Barati Attilával, most pedig egyedül.
Hát ugye ennek a akkori korszaknak a főszereplői közül most már egyedül van, de hát hogyan is került a képbe annak idején ez a éhségsztrájk? Tehát, hogy miért volt arra szükség, hogy rést vágjanak az akkori határon? Hiszen valóban én Bodrogközi vagyok, tudom, hogy mekkorát kellett kerülni, hogyha az ember csak a szomszédba át akart menni.
Kezdem a végén. Ha Pácinba akartam átjönni, akkor egy bő 50 kilométeres utat kellett ide autóznom, 50-et vissza. Egyrészt idő, rengeteg üzemanyag, ami nem olcsó. Akkor sem volt olcsó, az akkori jövedelmekhez képest. Nem beszélve arról, hogy azért, amikor megnyílt a határ, utána a rokoni kapcsolatok felélettek, a kisvállalkozóknak az együttműködése megindult, és most már lényegében egy ilyen turizmus féle jellege van. Rengeteg ember jár oda-vissza alapon Magyarországról hozzánk, Szlovákiából ide.
De miért kellett ehhez az eszközhöz folyamodni, hogy éhségsztrájkoltak, hogy nem volt elég a kormányok közötti, vagy a politikusok közötti, vagy az önkormányzatok közötti megegyezés?
90. decemberében találkoztunk Attilával legelőször, ő látogatott meg engem, elmondta az elképzelését a nyitásról, én automatikusan belementem és elindultunk. Tulajdonképpen az első kérelmeket 91 év elején nyújtottuk be. Magyarországon is nagyon sokat kellett érte küzdeni, viszont 92. áprilisában a akkori magyar országgyűlés jóval hagyta határ megnyitását. Viszont Szlovákiában ezzel problémák voltak. Szlovákiában alapból, Szlovákiában akkor még Csehszlovákia, Csehszlovák köztársaság volt, ővelük kezdtük meg először intézni. Aztán egy jó év múlva cseh és szlovák federális állam jött létre. Újra kezdtük az egészet, majd 93. január 1-én megalakult a szlovák állam. Teljesen újról kezdtünk mindent, mert mindenhol új emberek voltak, akik ugyanúgy álltak, főleg Szlovákiában, ugyanis akkor, ha még valakinek mond valamit, az, hogy Mecsiar, az a név, akkor azt tudja, hogy abba az időben nem volt olyan egyszerű a szlovákokkal egyezkedni, vagy bármit is elérni náluk. Teljesen mereven elzárkóztak a határátkelő megnyitása ellen. Majd aztán volt néhány olyan akciónk Attilával, már a pácini polgármester úrral, ami aztán rakényszerítette őket, hogy kénytelenek voltak, illetve ígérgettek, így mondom. Majd ígérték, hogy 93 év végén, 94 nyarán, és még semmi. mindig sehol semmi nem volt.
Emlékszem rá, hogy volt azért olyan időszak, hogy évente kétszer-háromszor megnyitották ilyen egy-egy napra, vagy egy-két napra.
Igen, ünnepnapokon meg engedélyezték azt az egy napot, hogy ott lehetett járni, húsvétkor, karácsonykor, mivel a határ két oldalán magyarok élnek.
De mit szólt az akkori szlovák politika egy kvázi azért nyomásgyakorlásra, hiszen az éhségsztrájk az egy nyomásgyakorlásnak az egyik formája. Hogyan fogadta a szlovák politika azt, hogy egy szlovákiai magyar polgármester ehhez az eszközhöz folyamodott?
Nagyon lábújhegyen, nyoman mondom el. Sok-sok hideg zuhanyt kaptam. Rengeteg szidást, fenyegetést, és nem csak közemberektől, hanem politikusoktól. Mecsiár megüzente szó szerint nekem, hogy el leszek távolítva a helyemről. Na most egy államhatalom, hogy tudja a demokratikus államba a helyiek által megválasztott polgármestert eltávolítani? Én egy dologra gondolok, de azt inkább nem mondom meg.
Hát igen, volt sok mindenre példa az akkori vegyes viszonyok között, azért hallottunk ezt a szlovák területekről, és itt se volt minden ugye sima, de maga az éhségsztrájk, mint emberileg azt hogyan viselte, hiszen több napig gyakorlatilag nem ettek.
Nehezen. Annak ellenére, hogy nem vagyok túlsúlyos, de én enni azért jót enni, jókat enni szerettem mindig. És azért az a 13 nap nagyon megviselt, minden téren. Ma is ennek nyögöm az utó hatásait egészségi szempontból. Tehát ez az éhségsztrájk akkor merült fel ötletként, amikor már sehol nem tudtunk lépni, mert a szlovák fél minden oldalról körülbastyázott minket, hogy nem. És akkor úgy döntöttünk, hogy na jó, akkor majd. És volt még egy, amit már ígéret, abba hagytuk az éhségsztrájkot, és akkor eljött 94 nyara, amikor még mindig nem akarták megnyitni. És akkor még közé tettük, hogy na jó, akkor a határ két oldalán, Záhonytól, illetve Ágcsernőtől elindulva, egész Pozsonyig végig gyalogolunk, és gyűjteni fogjuk az aláírást. Na ekkor törtek meg.
Vagy mi volt az első étel, amit evett az éhségsztrájk után, és hogy esett?
Egy fél tojás. Annyi ment belém.
De végül is most már ennek látható eredménye van, szóval azt kell mondanunk, hogy az első igazán nagy eredmény a két ország közötti kapcsolatban akkoriban ez volt. Ez tudatosult-e önökben akkoriban?
Hát, mi akkor egyszerűen az embereknek akartunk jót, hogy legyen nyitva a határ, tudjanak egymással kapcsolatot tartani, és mi is ezt láttuk, hogy turizmus beindíthat, vállalkozók kapcsolatait, rokoni kapcsolatokat felújíthatja. Mi csak erre gondoltunk, semmi egyébre.
Mit érez, amikor ezen a határátkelőn átmegy, ami most már nem határátkelő, de hát azért mégiscsak egy határpont?
Mit érzek? Hát elsősorban is Attila mindig eszembe jut. Másodszorban, hát maga azok az évek, amit végig küzdöttünk, az az 5 év, amíg végre aztán sikerült megnyitni, az úgy elhomályosult már, nem vizsérgeti az ember. Volt, kész van, megvan, nézzünk előre, haladjunk tovább, bár most már inkább nem előre, már csak stagnálok.
Most már nyugdíjas, mivel foglalkozik?
Van kertem, jó nagy, gyümölcsfáim, unokáim, ez körülbelül, ami kitölti az időmet.
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő már abban az időszakban tagja volt a Magyar Országgyűlésnek, sőt, az Európa Tanácsnak is, tehát maga is részese volt az akkori történéseknek.
Hál' Istennek tagjaként az első szabadon választott országgyűlésnek 1990 és 94 között személyesen is átélhettem mindazt, ami itt a Bodrog közön Pácinba történt. A rendszerváltoztatáskor új remény kelt nem csak a akkori csehszlovák magyarságban, hanem a határ innenső részén az anyaországban is, hogy itt Bodrog köz egységét valamilyen formában helyreállítsuk. Akkor még nagyon embrionálisnak tűnt mindaz, egy álomnak, de köszönhetően olyan embereknek, mint Varati Attila, vagy Jakus Péter polgármester úr nagyon aktívan részt vettek ebben a munkában, és nekik köszönhetően elindult egy folyamat. Elindult egy folyamat, ami, mint hallottuk, a levelezésekkel, akár csehszlovák vagy magyar oldalon is, elvitte a hírét annak, hogy egyrészt Bodrog köz az egy egységes terület, hiába két részből áll, alsó és felső Bodrog közből, hiába két országhoz tartozik, de mégis egy egység. És ennek a munkának köszönhetően kerestek meg engem is, mint a térség listás országgyűlési képviselőjét, és abban a szerencsében részeltettem, hogy már akkor az Európa Tanács tagjaként én ezt az ügyet felkaroltam. Egy lehetőség kínálkozott számomra, mint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Kisebbségi Jogi Bizottságának a tagja. Én ezt a bizottság elé vittem, és a bizottság előtt röviden beszámoltam egy ilyen lehetőségről, hogy az emberi jogok, kisebbségi jogok támogatása, ami akkor már általános trend volt például az Európa Tanácsban, hogy akkor itt a kis térségben is próbáljuk meg ezt realizálni. Hát hál' Istennek a hír az egyre tovább terjedt, tehát nem csak Pozsonyban, Prágában, Budapesten, hanem már Strasbourgban is erről bizonyos politikusok beszéltek. És hát persze voltak kellemetlen oldalai ennek, ugye a csehszlovák delegáció nem nézte mindezt jó szemmel, de hát akkor még fiatalon az ember bátran belevágott, és ez is talán hozzájárult ahhoz, hogy a magyar kormány lépett legelőször, hiszen az országgyűlés foglalkozott ezzel a lehetőséggel, hogy új határátkelőhelyeket Csehszlovákia és Magyarország között nyisson, és 93-ban, ha jól emlékszem, akkor hozzájárultunk ahhoz magyar oldalról, hogy megnyíljon a határ. Hát a csehszlovák, illetve már az új szlovák hatóság nem így gondolta. Ez a időhúzás, ígérgetések, 172 ígéretet kapott Jakus polgármester úr, és ezért a két polgármester a drasztikus megoldáshoz folyamodott, vagyis éjsésztrájkot folytatott. Nem emlékszem, akkor meglátogattam őket erről, annak idején még be is számoltam bizonyos testületekben, Strasbourgban, tehát tettem a dolgomat, de leginkább a két polgármesternek ez az aktusa keltette fel a figyelmet, és végül 2,5 év után, 95-ben sikerült megnyílni a határnak. Óriási dolog volt ez, ma már talán a fiatalok mosolyognak rajta, hiszen már nincsenek határok. Akkor ez azt jelentette, hogy nem csak a két település, Nagykövesd és Pácin, hanem az egész Bodrogköz tekintetében ez volt az első olyan kis határátkelőhely, ami megnyílt, hiszen új helyben volt a nagy határ és a gyalogos forgalom előtt, ugye a kis határ, de ez volt az egyetlen és az első, ami megnyílt, és ez egyfajta olyan jelzés volt arra, hogy igen, itt, amit mi szeretnénk, azt el tudjuk érni, és próbáljuk meg itt a határokat kvázi légneművé tenni, de hát ez még akkor álom volt. És köszönhetően Maratti Attila és Jakus Péter polgármester úr kitartásának ez megvalósult. Hát ezért vagyunk most itt, 30 éve történt, hogy emlékeztessük a fiatalokat, akik ma már átsuhannak a határon, hogy milyen erőfeszítésekbe került ez. Hegyeket kellett megmozgatni ahhoz, hogy itt ez a kis határátkelőhely megnyíljon. Ekkor ez óriási jelentősége bírt, és ez jelzést adott arra, hiszen Szlovákia és Magyarország között 700 kilométer közös határ van, hogy nagyon sok helyen ezen felbuzdulva elindultak a petíciók. Tehát így voltunk az elsők itt a Bodrogközön, akik a kezdő lövést leadtuk, úgymond, a siker szempontjából. Én emlékszem arra, hogy itt a határátkelő helyeknél is azért voltak apró incidensek, a határőrök mindkét oldalról, de ez már a múlté. És 2004-ben úgy gondoltuk, hogy a schengeni határok majd később 2007-ben ez végképpen eltörli. Mindaz a munka semmivé lesz, szoktuk mondani, hiszen ma már szabadon járhatunk, kelhetünk. A határok azonban nem bomlottak le, mert politikailag azért ott vannak közöttünk, és látván az elmúlt időszakban a felsőbodrogközi Szlovákiában lévő magyarok életét bizony, ott sokszor volt olyan időszak, amikor naponta kellett megküzdeni azért, hogy ők magyarok, magyarul beszélnek, magyarul imádkoznak, és hát ez a határ átkelés itt azt mutatja, hogy ha mi valamit akarunk, el tudjuk érni, hiszen Bodrogköz 1000 éves története erről szól, és nem hagyjuk magunkat. És ez úgy hiszem, hogy a schengeni határok lebomlása után, itt aztán 2010-től, amikor változott a magyar politika is, a polgári kormány nemzetpolitikája itt nagyobb rész segítette a Bodrogközön lévő magyar szervezeteket, önkormányzatokat is, tehát megélénkült a magyar-magyar kapcsolat, és végre erőre kapott a Bodrogköz ebben a tekintetben. és hát örömmel tudok beszámolni arra, hogy itt a polgármesterekkel 55-en összefogva, talán 6 éve gyűltünk először össze Királyhelmecen, hogy kinyilvánítsuk azt, hogy mi szeretnénk ezt az etnikai entitást itt politikailag, gazdaságilag is feléleszteni, vagyis a Bodrog köz egységéért dolgozva itt olyan pályázati lehetőségeket próbáljunk meg Brüsszelben, vagy Budapesten, vagy éppen Pozsonyban, amik a térség fejlesztését, infrastruktúráját, például az útjainak a helyreállítását, gazdasági vállalkozásokat és az önkormányzataink épületeinek a rekonstrukcióját jelentheti. Hát jelentem, 2,5-3 év után eljutottunk oda, hogy bejegyezték az egyesületet, ezt az Európai Együttműködési Egyesületet, aminek a következőkben fontos feladata lehet. Úgy hiszem, hogy a mai nap annak az ideje, hogy emlékeztessük a fiatalokat, és emlékezzünk arról, hogy az eleink mindent megtettek, amit, és a magyarságot nem lehet letörölni, nem lehet semmisíteni, mint ahogy szerették volna, mert élünk vagyunk, hál' Istennek most is voltunk szépen, és a másik tanulság az, hogy csak közösen, összefogással nem engedjük magunkat eltántorítani, akár az ott lévő, akár az itt lévő önkormányzatok, polgármesterek, képviselők, tehát van feladatunk, és ezen az úton jól fele járunk.
Kedves hallgatóink, emlékművet emeltek a valamikori Pácini nagykövesdi határátkelő helyén annak emlékére, hogy 30 éve nyílt meg a Bodrog köz első határátkelője, erről hallhattak az imént.